csendes lépés. A sakkban így nevezzük az olyan védhetetlen fenyegetéseket ígérő lépést, amelyik se nem sakk, se nem ütés, se nem direkt tisztámadás. Ez a politikai döntéshozók kedvenc húzása is. Csak hogy ők nem a fekete-fehér táblán, hanem a világ térképen játsszák hatalmi harcaikat, nyíltan vagy éppen észrevétlenül mozgatva a bábukat. Vannak, akik átlátják a trükköket, vannak, akik a bőrükön tapasztalják a játszma következményeit, és vannak, akik ismerik a múlt történeteit.
Az utolsó skót király, a százezreket megölető Idi Amin Dada szinte kivéreztette Ugandát. A gyarmati múlton, törzsi ellenségeskedéseken és a viharos véres közeli történelmén túl az ország állapota hasonló a többi egyenlítőmenti afrikai államéhoz. Barátságos emberek lakják nagy szegénységben, lenyűgöző a táj, rengeteg védett állat él erre, éppen ezért egyre élénkül a turizmus, gazdag ásványkincsekben és alig van orvos. Az átlag életkor alacsony, magas a gyerekhalandóság. Az Afrika Magyar Társaság újabb orvos missziója nemrég ért vissza Ugandából. Kórházat építenek, mintafarmot működtetnek. A csendes lépés adásában Patai Dorottya, a szervezet civil és humanitárius ügyek igazgatója, és Szijjártó Sarolta, jószolgálati nagykövet mesélnek a tapasztalatokról és a tervekről. Az ő nevükben is számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
Az Afrikai Magyar Társaság már több missziót vezetett a kontinens különböző országaiba. Az utolsó kettő az Ugandában volt. Miért éppen Uganda? Most a többi országot hagyjuk, ahol már jártak, Kongóban is, például Maliban, de Ugandában már most értek vissza másodszor. Először kérdezem Szijjártó Saroltát.
Egyrészt a missziók helyszínének kiválasztásába az ország biztonsági helyzete is nagy szempontot játszik, hogy megfelelő legyen a politikai biztonsági helyzet, és nyugodtan lehessen oda küldeni az orvos missziót. Ugandával meg az helyzet, hogy már régóta ápolunk jó kapcsolatot például a kormánnyal is, tehát bizonyos miniszterekkel nagyon jó a kapcsolat, politikai vezetőkkel is, és ez pedig nagyon fontos ahhoz, hogy az orvosmissziók és más tevékenységek jól tudjanak működni az országban. Tehát, hogy egy állami szinten is, magasabb szinten is jó kapcsolat legyen, és szerencsére Ugandában ez így alakult. Úgyhogy itt nyugodtan tudunk dolgozni.
Hát, hogyha egy felületes szemlélő mondjuk csak az interneten kattingat, azért Ugandáról talál elég elrettentő híreket, főleg az északi részről.
Így van, de a főváros Kampala, és ahol az orvosmisszió tevékenykedik inkább a déli-keleti régió, az 100%-osan biztonságos, tehát bennem is voltak ilyen kételyek kiutazás előtt, hogy mi fog ott rám várni, de egyrészt az emberek nagyon barátságosak, tehát sosem éreztem egy pillanatra se, hogy nekem félni kéne. Mindenhol jelen van a rendőrség, a katonaság, tehát teljesen biztosítják a megfelelő feltételeket, hiszen rengeteg turista van, évről évre egyre több turista utazik Ugandába, mert hihetetlen természeti kincsek vannak ott. Akár ugye a Nílus forrását vesszük, vagy a szafarikat, vagy északon például ugye a hegyi gorillákat, tehát egyre több turista érkezik évről évre, úgyhogy a kormány erre nagyon ügyel, hogy a megfelelő biztonsági helyzet legyen.
És milyen az egészségügyi helyzet, mert ugye ez egy orvosmisszió. Hogy tapasztalták, hogy Patai Dorottya, aki tavaly részt vett ebben a 10. orvosmisszióban, ő hogy látta ezt?
Az egészségügyi helyzet, hogyha Afrikának az általános egészségügyi helyzetét nézem, akkor Ugandának, illetve összességében ez az észak-kelet-afrikai régiónak egyébként egy viszonylag jó területe, tehát itt ezen a területen az egészségügyi helyzeten lehet javítani, tehát nagyon nagy hatásfokkal tudnak itt dolgozni a külsős erők, tehát akár a mi erőink is. Azt kell tudni, hogy itt az a halálozásnak a fő oka a malária, tehát a fertőző megbetegedések még mindig a jelenleg elsősorban vannak a különböző megbetegedéseknél és a halálozások okozóinál is. A malária ugyan tudjuk, hogy igazából egy influenza jellegű megbetegedés, ami nagyon erős lázzal jár, és megfelelő gyógyszerezéssel elvileg nem lenne halálos. Azonban tudni kell, hogy itt az ugandaiak, illetve az afrikaiak nagy része olyan alapvető egészségvédelmi tudás birtokát hiányolja. Tehát például nem tudják, tehát magát nem tudják azt, hogy maga a lázcsillapítás mennyire fontos lenne. Tehát a lázcsillapítás fogalma magában számukra ismeretlen. Tehát mikor egy nagyon
erős... Mit jelent? Tehát, hogy nem törődnek azzal, hogyha belázasodnak, vagy nem megfelelő módszerrel próbálják csillapítani a lázat?
Nem ismerik fel, hogy a láz önmagában egy nagyon komoly probléma. Tehát nem maga a különböző hatásai vagy eredményei a maláriának az, ami okozza igazából a halálozást, hanem konkrétan maga az a láz, amivel jár a megbetegedés. Tehát akkor, hogyha valamilyen módon csökkentenék a lázt, bár lázcsillapítókkal, vagy akár vízes prizniszesz megoldással, vagy bármilyen más jellegű lázcsillapítással, akkor sokkal kevesebb ember halna meg maláriában. Ez egy olyan alapvető tudás, ami számunkra, európaiakra, pláne ugye emlékszünk arra, hogy mi anyáink hogyan hűtötték a mi lázunkat, számunkra ez nagyon alapvető. De ők egyszerűen nincsenek tudatában, hogy le kellene vinni ezt a magas testhőmérsékletet. Ennek pedig az a következménye, hogy kiszáradnak. És ez okozza igazából a halálozás, nem maga a vírus, amit a maláriát okozza.
És mi ennek az oka, hogy ezt nem tudja? Alapvető higiéniai ismereteket azért nem tudják, mert nincsen elég ápolónő, orvos vagy egészségügyi személyzet, aki ilyen felvilágosítást tartson, vagy nem is érdekli őket, vagy vannak ilyen egyéb törzsi módszerek erre, amikkel próbálkoznak?
Törzsi módszerek természetesen vannak, tehát azt gondolom, hogy ez egész Afrikára jellemző, hogy nagyon gyakran előbb lát egy beteg gyermeket egy törzsi gyógyító, mint egy orvos. Ez azért is van, mert az egészségügyi szakdolgozók aránya rendkívül alacsony Ugandában. Tehát 1 millió lakosra jut 10 orvos körülbelül, tehát ez nagyon-nagyon kevésről beszélünk. Védőnök nagyobb számmal találhatók, ápolók nagyobb számmal találhatók az országban, de ők mindig nem elegendők ahhoz, hogy eljutassák ezt a tudást a lakosság minden szintjére. Tehát az egészségnevelés az egy nagyon-nagyon fontos feladata az orvosmisszióknak is, illetve az épülő kapekei egészségközpontunknak is.
Ha jól tudom, akkor most egy kórház alapkövét is elhelyezte az Egyesület.
Csak még ha visszatérhetnék egy gondolattal, hogy Ugandában az átlag fizetés forintra átszámolva ilyen 13 ezer forint havonta. Tehát gyógyszertárak mindenhol vannak, csak ugye az a probléma, hogy ebből a fizetésből nagyon nehéz mondjuk egy komolyabb betegség, vagy egy mondjuk egy cukorbetegség, vagy magas vérnyomást kezelni ilyen fizetések mellett. Tehát az emberek nem engedhetik meg maguknak sokszor, hogy megvegyék a megfelelő gyógyszert. A másik pedig, és akkor itt KPK-hez és az alapkőletételhez akkor kanyarodnék, hogy ez Kapéke, ez egy 80-90 kilométerre van a fővárostól, és ez egyik legelmaradottabb régiója Ugandának. Tehát itt szorványtelepülések vannak, nagyon sok helyen áram egyáltalán nincsen, max bicikliük van, vagy egy kis motorjuk, tehát a közlekedés is nagyon nehézkes, földutak vannak mindenhol, kórház szinte sehol, tehát sokszor az is a probléma, hogy nem tudnak eljutni, nincs hova eljutni, hogy meggyógyítsák őket, vagy egy orvossal találkozzanak, és pont ezért is esett a választás KPK-re és arra a régióra, hogy itt próbáljunk valami egészségügyi központot létrehozni, meg ahogy Dóra említette, ezt az egészségtudatos nevelést bevezetni, és szerencsére a helyiek nagyon nagy örömmel fogadják, tehát most a 11. orvosmisszió tagjai pár napot ott is töltöttek gyógyítás szempontjából, hogy az emberek minél jobban megismerjék a mi tevékenységünket, és az alapkőletét erre is rengetegen eljöttek a helyiek, tehát a környékből mindenki oda jött, és a régió országgyűlési képviselője is ott volt az ipari miniszter is, tehát a kormány részéről is megkaptuk ezt a megfelelő támogatást, és nagyon várják, hogy jövőre felépüljön, mert itt tényleg sehol nincsen kórház, tehát ez egy nagyon jó dolog lenne. Ez egy kb. 200 négyzetméteres épületre kell gondolni, tehát nem az európai szintű kórházra kell gondolni, hanem inkább egy ilyen egészségügyi központra, ahol lenne 4 rendelő, tehát állandóan ott lenne 4 orvos. Itt kisebb műtéteket is el tudnak majd végezni, lesz egy labor, lesz egy gyógyszerkiadó, és az emeleten pedig lesznek a szállások, ahol a nővérek, orvosok tudnak majd élni, meg aludni, és egy idő után pedig egy ilyen mobil egészségügyi kis központot is létre akarunk hozni, aminek pont az lenne a lényege, hogy x naponta kijár a különböző még kisebb, még szorványabb településekre egy-egy orvos, egy-egy nővér, és akkor ott helyben ellátja mondjuk az időseket, akiket már nem tudnak behozni a kórházba, meg hogy tudjanak arról az emberek, hogy van egy ilyen egészségügyi központ, ahova bármikor mehetnek és bizalommal fordulhatnak az orvosokhoz.
És ezt ki finanszírozza, ezt az Afrikai Magyar Társaság adományokból?
Így van, tehát ezt a Magyar Afrika Társaság.
Így van, adományokból finanszírozunk elsősorban. Ugye egy kórház felépítésen nem az összes költség, amit itt számba kell vennünk, hanem a fenntartása szintén nagy összegeket fog igényelni. Ezért várjuk minden támogatónak a jelentkezését, aki valamilyen formában szeretne részt venni ebben az ügyben.
De gondolom, akkor ez nem csak pénzügyi támogatást jelent, hanem akár gyógyszerek, felszerelések.
Bármi, így van, így van, így van. Ugye az be is kell rendezni ezt az épületet, tehát ez egy dolog, hogy jövőre megépül, de ezt ágyakkal, orvosi eszközökkel, mindennel el kell látni.
És a személyzet a helyiekből lenne, vagy a különböző orvosmissziók önkéntes tagjai?
A személyzetet többféleképpen kívánjuk megoldani. Elsődlegesen önkéntes orvosok együttműködésével fogjuk majd fenntartani a kórháznak az egészségügyi ellátását. A Miskolci Oktató Kórházzal már van egy megállapodásunk, hogy ők nem csupán eszközöket fognak rendelkezésünkre bocsátani, hanem orvosokat is. Ez azért lenne nagyon jó, mert azok az orvosok, akik az ő kórházukból, az ő intézményekből jönnek el hozzánk Ugandába dolgozni, ők összességében így nem ingyen dolgozzának, hanem megkapnák az otthoni fizetésüket azért a munkáért, amit nálunk Ugandában elvégeznek. De ezen a megállapodáson kívül mi nyitottak vagyunk más partneri megállapodásokra is, tehát ugye partnereket is keresünk, még akár a humán erőforrás biztosítására is. Ugyanakkor valóban van egy olyan orvosbázisunk a korábbi missziókról, akik ilyen szempontban nagyon jól elérhetőek lesznek számunkra, de folyamatosan keresünk új orvosokat is, illetve új egészségügyi dolgozókat.
Persze ez a korábbi missziók résztvevőinek már megvan a tapasztalata a helyszínen, hogy milyen betegségekkel szembesülnek. Milyen körülmények között gyógyítottak, Dorottya? Milyen betegségekkel találkoztak?
Olyan területekre mentünk el, ahova más orvos korábban nem járt, legalábbis fehér orvos biztosan nem. Tehát nagyon sok beteg minket, fehér egészségügyi dolgozókat látott először.
Milyen reakcióik voltak?
Nagyon, nagyon jó fogadtatásunk volt, és nagyon nagy szükség volt ránk. Tehát minden reggel az állomásra, ahol elkezdtünk dolgozni, minden reggel 200-250 beteg várt a négyfős missziós csoportra. 200-250 ember, ez nagyon nagy szám. Tehát,
akkor reggeltől estig folyamatosan?
Így van, reggeltől estig folyamatosan dolgoztunk, és az is megtörtént, hogy nem tudtuk egy nap ellátni az összes beteget. Volt olyan beteg, aki egy-két napot várta arra, hogy sorra kerüljön. Ennek ellenére rendkívül türelmesek voltak. Tehát az a tény, hogy ingyenes ellátást nyújtunk, az olyan nagy dolog, hogy ezért türelmesen akár napokat is hajlandóak várni a betegek. Ugye nem csak az ellátás volt ingyenes, hanem sok esetben a gyógyszerek is. És ahogy már Sarolt említette, a gyógyszerek beszerzése nagyon nagy nehézséget okoz a helyi lakosságnak.
És ez így szájról szájra terjed a hír, hogy itt most van egy orvoscsoport, akik várják a betegeket.
Vagy misén, sok esetben misén bemondják. Tehát, mert ugye sok helyen nincs áram, tehát nincs televízió, nincs rádió, ezért egyrészt szájról szájra, másrészt azt mondták most a 11. orvos misszió tagjai, hogy a misén bemondták. Tehát a helyi vezető vagy a helyi pap bemondta, és akkor onnétól kezdve meg már terjedt a hír.
Így van, a közösségeket mindig igyekszünk bevonni, hiszen ugye az afrikai közösséggel együtt tudunk a legnagyobbat tenni, tehát helyi orvosokat is bevontunk, ugyanakkor egyébként rádióműsorban és tévéműsorban is szerepeltünk, tehát életem első tévé talk show megjelenése egy ugandai tévében történt, és itt ugye nem csak arról van szó, hogy elmondjuk az embereknek, hogy itt vagyunk, lehet jönni, hol találnak meg minket az elkövetkezendő napokban, hiszen ugye nem csak egy helyen vagyunk, hanem területekről megyünk más területekre, tehát 3-4-5 napot töltünk egy területen, attól függően, hogy mekkora az igény. De ezek a megjelenések, a rádiós, tévés megjelenések az egészségoktatásban is nagyon nagy szerepet játszottak, tehát megvoltak azok a területek, amikre úgy éreztük, hogy hangsúlyozni kell, és azokat mindig így hangsúlyoztuk is a rádiókban, meg a tévéadásokban is.
Milyen körülmények között utaztak onnan? Tehát nem tudom, hogy mennyire a közlekedés ez nem túl fejlett Ugandában. Tehát voltak, akik esetleg napokat gyalogoltak azért, hogy ellássák őket az orvosok?
Olyan betegünk is volt, aki Kenyából gyalogolt át azért, hogy megkapja az ellátást. Azért itt el kell mondani, hogy Bali városában voltunk, ami a kenyai határhoz rendkívül közel van, tehát mielőtt valaki nagyon aggódna emiatt a beteg miatt, de valóban általában gyalogosan vagy kis motoron érkeztek hozzánk, de egy elég nagy vonzás körzetből láttuk el a betegeket.
Ha jól tudom, akkor Ugandában van lepra is. Találkoztak ilyen betegséggel akkor rendszeresen?
A lepra szerencsére nem nagyon gyakori, de valóban előfordult már, hogy az orvosaink találkoztak leprás beteggel, és ami az érdekes, hogy nem tudták, hogy leprája van a betegnek, tehát gombaölőszerrel kezelték a végtagjait. Tehát ilyen esetekkel gyakran találkozunk. Tehát, hogyha még esetleg látja is orvos az adott beteget, kérdés, hogy felismeri-e, hogy mi a probléma, és megkapja, vagy egyáltalán föl tudja neki írni azt a gyógyszert, ami megoldást jelentene.
Egy-egy ilyen misszió során az helyi orvosokat is tovább képzik, esetleg átadják a tudást, ezt hogy tapasztalták, van erre igény?
Igény az van rá, általában úgy működnek ezek a missziók, úgy kell elképzelni a napunkat, hogy reggel, mikor megérkezünk az egészségügyi központba, illetve vagy megérkezünk az adott bázisra, ahol dolgozunk, ott ugye úgy kezdődik a munka, hogy valahogy meg kell magunkat értetni a lakossággal. Ugandában 16 különböző nyelvet beszélnek. Az angol a hivatalos nyelv, de ez a 16 különböző nyelv az azt jelenti, hogy nagyon gyakran csak kézzel-lábbal mutogatva tudtuk megértetni magunkat a beteggel, ami azért, hogyha egészségügyi problémák elmagyarázására van szó, akkor az nem egyszerű. Tehát ilyenkor nagyon sokszor azok az egészségügyi dolgozók, akiket a környéken felleltünk, ezek ápolók, hallgatók voltak sokszor, vagy gyógyszerészek, vagy védőnők, őket kértük meg, hogy segítsenek a tolmácsolásban, és akkor ők segítek, és ijedtek a segítségünkre. Illetve az utolsó 11. missziónál pedig már egy ugandai kolléga is az ugandai központi kórházból, és a 4 orvosunk mellé csatlakozott, tehát már 5-en gyógyítottak, és ezáltal még több beteget tudtak ellátni.
Egy-egy ilyen misszió megszervezésekor mi a legnagyobb nehézség? Mi okozza a legnagyobb nehézséget? Most itt említett, hogy Ugandában a kormányzati szinten elég jó az együttműködés, tehát gondolom, hogy ez a bürokratikus elvárásokat az jelentősen csökkenti, meg egyszerűbbé teszi.
Hát egyrészt az anyagi fedezetet megteremteni erre, tehát itt az utaztatástól elkezdve ugye a szálláson át, tehát ennek egy nagyon erős anyagi vonzata van. Szerintem ez az egyik legnehezebb, amit meg kell teremteni. Utána meg a bürokratikus része, de erről Dóra többet tud szerintem ennek a leszervezéséről, tehát hogy mi a legnehezebb. Én az anyagi részét tartom ilyenkor.
Igen, van adományozási hajlandóság, nehéz vagy nem annyira nehéz pénzt összeszedni?
Hát szerintem azért a mai világban nehéz. Tehát nehéz. Főleg itt ugye több emberről beszélünk, tehát egy nagyobb csoportról, hosszabb időről, egy hónapról, tehát nem egy rövid utazásról, de szerintem az emberek adományozási kedve manapság az inkább alacsonyabbnak mondanám.
Visszatérve még egyszer erre a lepra kérdés, ez nekem azért mozgat, mert ugye bennünk úgy él, hogy a lepra az valami gyógyíthatatlan, súlyos betegség, és itt szinte napi szinten találkoznak ilyen betegekkel, tehát akkor nem említette a malária mellett, hogy a lepra akár halálos is lehetne, tehát akkor ez gyógyítható ott?
Nem, a lepra nem gyógyítható, különösen nem azok között a körülmények között, amikkel ők szembesülnek.
Itt inkább mire számíthat egy beteg, akit ott kezelnek?
Attól függ elsősorban, hogy milyen megbetegedése van. Ami nagyon érdekes, hogy Afrikában az emberi élet értéke más, mint Európában, vagy mint a fejlett országokban. Nagyon gyakran azt láttuk, hogy daganatos megbetegedései vannak a betegeknek, előre haladott stádiumban vannak, tehát akár hogyha emlődaganatokról beszélünk, vagy méhnyakdaganatokról. Találkoztunk ilyen betegekkel, és ők maximum odáig jutottak el, hogy született egy ultrahangkép az adott daganatról egy bizonyos ponton. Valószínűleg nem akkor, amikor mi láttuk, hanem évekkel ezelőtt. De a sebészi eljárásra, vagy a komolyabb gyógykezelésre már nem jutottak el. Ez azért van, mert ugyan Ugandában elvileg az egészségügyi ellátás ingyenes, gyakorlatilag viszont az állam csupán az egészségügyi büdzsének a 30%-át képes finanszírozni. Ennek pedig az lesz az eredménye, hogy gyakorlatilag fizetőssé válik az egészségügy, a nehezen elérhető egészségügy is, tehát még akkor is, hogyha a beteg elvándorol egy kórházba, ott is nagyon komoly pénzeket kell fizetni azért, hogy egy diagnosztikus eljárásban részesítsék, illetve a terápiás kezelésről, meg a műtéti kezelésről nem is beszélve. Ez viszont azt eredményezi, hogy nagyon sok kezeletlen beteggel találkoztunk, akiket itthon nagyon könnyen meggyógyítanának, bár egy rákos megbetegedés sosem mondanám, hogy könnyű meggyógyítani, de kint esélyt sem kapnak arra, hogy meggyógyuljanak. És ez nagyon megrázó volt számunkra, hogy több olyan beteggel találkoztunk, akik ott sétálnak közöttünk, valamilyen szinten kezelhető tünetekkel, kezelhető panaszokkal, és mégsem tudunk rajtuk segíteni ott azon a szinten. Az az egészségügyi központ, amit most építünk, nyilván limitált hatásfokkal fog tudni majd gyógyítani, tehát egyelőre első körben csak alapvető kisebb műtéti eljárásokat fogunk tudni itt elvégezni. De azokat a betegeket látva, akikkel mi találkoztunk, én nagyon bízom abban, hogyha ez a projekt, ez a program jól sikerül, akkor esetleg több ilyen kórházat tudunk alapítani, illetve magasabb szintű ellátást is tudunk nyújtani. Én nagyon szeretném azt, hogyha legközelebb látok Ugandában egy ilyen beteget, akkor ne kelljen elküldenem, hanem tudjunk vele valamit ténylegesen tenni.
És akkor hogy fogadják ezt a diagnózist, amit kapnak, hogy hát most nem tudnak rajtuk segíteni?
Nagyon sok esetben én azt látom, hogy igazából szerintem nem érzik a súlyát, vagy nem értik igazából, hogy mi történik velük. És itt ezért mondtam azt, hogy az emberi élet értéke ezekben az országokban más, mint a fejlett országokban. Tehát én azt láttam, hogy ott a halál az egy mindennapos dolog, és ezért máshogy állnak hozzá. De a betegek nagy része, akikkel találkoztunk, ők azt gondolom, hogy ők nem értették meg, hogy az a kemény csomó, ami az illetőnek a mellében van, az fogja majd az ő halálát jelenteni pár év múlva.
Szijjártos Arolta.
Itt még visszatérve a betegségekre, hogy Ugandában, főleg a nőknél, úgymond egy népbetegség az állandó derékfájás. És én is, mikor ott voltam az orvosokkal, bent ültem a rendelőbe, és minden egyes nő 40, 50, 60 éves, teljesen mindegy, hogy milyen korosztály, sok esetben ugye meg se tudják mondani, ugye, hogy hány évesek, mert ugye anyakönyvezetés az most próbálják bevezetni, vagy digitalizálni, hogy lehessen tudni, ki mikor született. Tehát mikor bejön egy hölgy, és megkérdezték az orvosok, hogy mi a problémája. Az első, ami az volt, fáj a dereka, fáj a háta, fáj a csípője. És hát ugye ez azért van, mert ugye kézzel mosnak, és állva. Tehát állva, hajolva, lehajolva mosnak, és ez lényegében egy népbetegség ott, hogy minden nő az egész életét így dolgozza végig, hogy állva, lehajolva mos, és ez iszonyatos hátfájásokat okoznak. Úgyhogy az orvosainknak egy ilyen kis oktató sorozatot kellett összeállítani, hogy minden hölgynek megmutatták, hogy rakja föl a teknőt az asztalra, vagy üljön le, egyenes háttal, egyenes gerinccel mosson, mert ez tényleg egy népbetegség. A másik pedig az, hogy ugye a nem megfelelő táplálkozás. Az nagyon furcsa volt látni, hogy például itt Magyarországon ugye egy ananászért, egy mangóért, egy finom banánért ugye mennyi pénzt kifizetünk, és az elindul mondjuk Dél-Amerikából vagy Afrikából fél éretten, és ugye a hajón megérik, és mi azt tesszük. Na ott ez mind ott van a fán döbbenetes mennyiségbe, és ők nem élelmiszerként tekintenek rá, tehát nem főtáplálék forrásnak, pedig ugye, hogyha a gyermeküknek minden nap adnának ananászt, mangót, banánt, ugye abból rengeteg vitamin és ásványi anyag bejutna a szervezetbe, néha heti egyszer-kétszer esznek egy keveset belőle, de nem tekintenek rá fontos táplálékként, hanem inkább bab, rizs, tej, tehát minden olyan, ami mondjuk puffasztó vagy gyomor bántalmakat tud okozni, inkább azt teszik, mert hogy attól ugye hamar jól laknak. Míg mondjuk ugye egy ananász, mangó, banán azért attól nem lehet jól lakni, tehát ez is egy nagyon lényeges dolog volt, hogy próbálták az orvosaink elmagyarázni nekik, hogy több gyümölcsöt egyenek, hiszen ott van a fán, csak fel kell nyúlni, le kell szakítani, meg lehet enni, de ők erre nem tekintenek fő táplálékforrásnak. Tehát itt nagyon sok oktató munkát, nevelő munkát is végeztek az orvosok, mind a mellett, hogy gyógyítottak.
Mennyire lehet ezeket a berögzült rossz hagyományoknak tekinthető viselkedeteket? Tehát akár ez a mosás is, tehát, hogy mindenképpen ragaszkodnak hozzá, hogy állva mossanak, vagy hogy nem eszik a gyümölcsöt, hát ezek gyakorlatilag így berögzültek, náluk ezeket könnyű.
Évszázadok óta így csinálják.
Könnyű, kibillenteni egy orvosi tanáccsal?
Szerintem, hogyha minél több embernek elmondják egy településen, és mondjuk, ha csak egy ki is próbálja, hogy akkor nem lehajolva most, hanem egyszer fölrakja azt a teknőt, és rájön arra, hogy mégse fáj annyira a háta, akkor szerintem egy idő után ez egy ilyen láncreakciót beindíthat egy közösségben, és hogyha már látja az egyik, hogy a másik hogy csinálja, és tényleg jó tapasztalatai vannak, akkor talán el lehet indítani, de ez azt kell, hogy ne csak egy embernek mondja el az orvos, hanem tényleg mindenkinek. De az biztos, hogy ez egy hosszú folyamat, tehát ezt egy darab orvosi misszióval nem lehet megváltoztatni egy közösség életét.
És akár az orvosi tanácsokkal is így vannak? Tehát, mit tudom én, mondjuk a leprásoknál rá lehet venni őket, hogy ne gombaölőszerrel kezeljék a beteg testrészeiket?
Akkor, hogyha fölismerik már, ha elmagyarázunk nekik, hogy milyen megbetegedésük van, akkor általában hallgatnak ránk, tehát a gyógyszereket be szokták szedni. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy nagyon sok megbetegedés, amivel találkozunk, ezek krónikus megbetegedések, tehát hosszú távú gyógyszerezésre van szükség, és mivel nehezen férnek hozzá a gyógyszerekhez, ez nem biztos, hogy megoldott. Ugyanakkor, ami az életmódbeli változtatásokat jelenti, tehát a nagyon sok krónikus mozgásszerű megbetegedés, ott viszont valóban ezek a szokások lesznek azok, amik számottevően, meg ugye a táplálkozási szokások, amiknek tényleg nagyon komoly hatása lehet az ő életminőségükre. Itt viszont tényleg a folyamatos megerősítés, a folyamatos ráerősítés, az ismétlés, az nagyon fontos. Illetve a közösségnek a szerepe is rendkívül fontos. Én, amikor kint voltam áprilisban, rólam tudni kell, hogy gyógytornász alapdiplomával rendelkezem, tehát én nem csak mint egészségfejlesztési szakértő, hanem mint gyógytornász is tevékenykedtem. És azt láttuk, hogy ugye nagyon sokszor úgy kell elképzelni ezeket a rendeléseket, hogy kicsit olyan, mint egy falunap, hogy mindenki eljön a környékről. És persze kik jönnek, a nők jönnek, és hozzák a gyerekeket. Ez kicsit olyan, mint a magyar egészségügy, ha az ember lemegy
vagy a nagyszülőket.
Vagy a nagyszülőket, így van.
Hozzák magukkal.
Így van. Tehát, hogyha az ember lemegy a házi orvoshoz itt a sarkon, ott is kiket lát, azért férfiakat ritkán lát. De a nőket, az anyukákat, a nagymamákat és a gyerekeket látja elsősorban.
De nekik ez egy ilyen társadalmi esemény is.
Teljesen.
Abszolút, így
jött
van.
A fagyjárus, ott csilingelt, jöttek a gyerekek, fociztak ott a rendelő környékén, tehát hirtelen
valami
én is kiléptem, több ezer ember lett, tehát érdeklődőek nagyon.
Így van, így van. És azt is lehet látni, hogy ha a szomszédnak van valami, akinek is kell. Tehát, hogy ezt is láttuk, hogy akinek adtam gyógytorna gyakorlatot, persze mindig úgy adtam gyakorlatokat, hogy lerajzoltam neki szépen pálcika emberekkel, mert ugye emlékezzel rá egy-két hónap múlva is. Akkor jött a következő, és már ő is akar gyógytorna gyakorlatot. És most, mikor a 11. misszió volt kint, akkor nagyon büszke voltam, mert kérdezték, hogy is gyógytornász nincsen. Úgyhogy ennek nagyon örültem. Tehát a közösségnek is van egyfajta hatása.
A másik betegség, ami szintén elég elterjedt Afrikában, az a HIV-fertőzés. Itt is gyakran találkoztak ilyesmivel?
Így van, itt is elég gyakori a magas a HIV-fertőzöttség, 7-8% az aránya az ország lakosságát nézve.
És ezt felismerik, hogy ez milyen betegség, és hogyan terjed?
Nagyon sok oktatóanyaggal találkoztunk, tehát hogyha a létező egészségügyi központokban, hiszen ilyen egészségügyi ellátóközpontok léteznek, az más kérdés, hogy mennyire hozzáférhetőek ezek a lakossághoz, de ahol van ilyen egészségügyi központ, ott mindenhol találtunk plakátokat. Látszik, hogy az ENSZ-nek különböző alszervezetei jelen vannak ebben a térségben, illetve ingyenesen hozzáférhető az a HIV szűrés, tehát a HIV teszt. Az is gyakran előfordult, hogy hozzánk is jöttek fiatalok, és az volt érdekes, hogy amikor egy olyan fiatal jött hozzánk, tehát késő 10 éves, kora 20 éves fiatal, akinek látszódott, hogy olyan nagyon ködös panaszai vannak, és hogy nem is tűnt annyira nagyon betegnek, egy idő után mindig rájöttünk, hogy azért jön, mert igazából HIV tesztet szeretne csináltatni velünk. És természetesen ezt mindig el is végeztük.
Van itt ilyen betegségtudatuk azért ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy ezt tudják, hogy ez mivel jár ez a fajta betegség, ez a fertőzöttség?
Ami nagyon érdekes volt, ezek között az oktató plakátok között több olyan plakátot láttunk, ami azt hirdeti, hogy hogyan tudsz együtt élni a családoddal, úgy, hogy HIV fertőzött vagy. Nagyon sok olyan oktató plakát van, ami arról szól, hogy hogyan vigyázz a gyerekedre, hogy az ne kapja el a vírust, hogyan vigyáz a házastársadra, hogy ne kapja el a vírust. Tehát ami nagyon érdekes, hogy itt a HIV fertőzöttség nem egy kirekesztéssel járó probléma, hanem itt megpróbálják úgy oktatni az embereket, hogy az, hogy fertőzött vagy, ez együtt jár bizonyos egészségügyi tényezőkkel, de ez nem jelenti azt, hogy nem élhetsz családi életet, és nem maradhatsz együtt a családoddal. Ugye itt önmagában egyébként a kirekesztés nem az a leggyakoribb dolog, amit látunk a HIV kapcsán, hanem az ignoráltság. Tehát inkább az, hogy az emberek nem vesznek tudomást arról, hogy mennyire fertőzhetik meg a családtagjaikat, vagy akár a szűk környezetüket. Tehát inkább ez az erősebb oldal. Tehát ez a típusú oktatás, ez jelen van ebben a térségben. Azt azonban nagyon érdekes lenne vizsgálni, hogy mennyire hatékonyak ezek az oktató programok. Az orvosmissziónak erre nem volt lehetősége, hogy ezt felmérje. De azt gondolom, hogy ha már úgyis a térségben lesz egy ilyen központunk, egy kórházunk, akkor a HIV-nek a megelőzése, illetve a HIV-vel való együttélés, az biztosan egy program részét fogja majd képezni.
Például most az orvosaink voltak Báléban a börtönben is, tehát a büntetésvégrehajtási intézetben, és ugye itthon Magyarországon, meg hát lényegében az egész fejlett világban, ugye a HIV-fertőzött elítélteket ugye külön szállásolják el, külön van a sétaidejük, tehát teljesen el vannak szeparálva a többi börtönlakótól. Na most ez Ugandában egyáltalán nincs. Tehát ott a börtönökben a HIV-fertőzött, nem HIV-fertőzött, az egy cellába együtt van az udvaron, együtt étkezik, és ez pedig úgymond meleg ágya a HIV-fertőzésnek, tehát a tovább terjedésnek. Tehát ott is egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy elkülönítsék őket, és ne terjedjen tovább a betegség.
Már egyszer szó esett arról, hogy a törzsi gyógymódok, amikor gyógyítottak, akkor nem találkoztak olyanokkal, akik megpróbálkoztak valamilyen ilyesmi módszerrel gyógyulni, és akkor esetleg olyan károsodást okoztak, amit az ottani orvosoknak kellett helyrehozni, vagy elmagyarázni, hogy ez így nem lesz jó.
Hallottunk olyan esetekről, amikor fölkerestek korábban törzsi gyógyítókat, de általában ezzel nem szoktak büszkélkedni, amikor nyugati orvosokhoz jönnek. Illetve látunk rituális hegeket rajtuk. Tehát ami igazán felismerhető. De ezek a rituális hegek általában ugye régebbiek már, tehát ezek begyógyult hegekről beszélünk. De valóban tudjuk, hogy voltak olyan betegeink, akik korábban, akik nem nálunk kezdték, hanem egy törzsi gyógyítónál kezdték. És úgy néz ki, hogy annyira nem jött be ez a törzsi gyógyítás nekik, mert mégis ott voltak nálunk, tehát további egészségügyi ellátásra szorultak. De nagyon érdekes lenne egyébként részt venni egy ilyen törzsi gyógyító eljáráson. Én rendkívül örülnék annak, hogyha lenne erre lehetőségem, de bizonyos szempontból azért nagyon büszke emberekről van szó, tehát nem volt könnyű megtudni ezeket a részleteket tőlük.
Esetleg egy törzsi gyógyító eljönne kíváncsi a konkurenciára, akkor ilyesmivel nem találkoztak?
Ilyennel nem találkoztunk.
Vagy nem biztos, tudtunk róla.
Lehet, hogy eljött hozzánk, hogy mondjuk meg mi a baja, és ott mosolygott magában, hogy hát milyen vírusokról beszélünk, amikor neki a szellemek okozzák. Nem tudom, lehet, hogy történt ilyen, csak nem tudunk róla. Minden esetre, hogyha történne egy ilyen, amiről tudnánk, az biztos, hogy nagyon, nagyon izgalmas találkozás lenne.
Az orvosi segítségen kívül a Magyar-Afrikai Társaság még milyen adományokat szállít a térségbe, vagy próbál segíteni?
Ami nagyon fontos, hogy ahol fog épülni a kórház, azzal szemben van egy mintafarm. Ezt is a Magyar-Afrika Társaság hozta létre. Ott most már van egy állandó agronómusunk, aki kint él, és ott kukoricanemesítéstől elkezdve például pálinka főzéssel is foglalkoznak, facsemeték ültetésével és azoknak a nemesítésével, kecsketartással, most már lesz egy sertéstelep is, és ott pedig az agronómus helyieket alkalmaz, tehát a környékben élő férfiakat alkalmazzák és oktatják is. Tehát, hogy hogyan kell megművelni rendesen a földet, hogy az némi anyagi hasznot is hozzon. Tehát ez is nagyon szorosan összefügg, és ez tényleg az út egyik oldalán lesz a kórház, a másik oldalon már létezik ez a mintafarm. Tehát ezzel is próbálja a Magyar-Afrika Társaság ezt a régiót egy kicsit felfejleszteni, hogy nem csak egészségügyileg figyel oda a helyi lakosokra, hanem oktatja is mezőgazdaságra, állattartásra, mert ennek sincs nagyon kultúrája. Tehát most is például többfajta kukoricafajtát vitt ki ki az agronómusunk, és azt próbálja, hogy ez a ugandai föld, ami amúgy egy nagyon-nagyon jó minőségű föld, melyik kukoricát fogadja be, és akkor azután azt már ugye lehet nagyobb számban elvetni helyiekkel, ami ugye élelmet biztosít nekik, tehát próbál egy ilyen folyamatot beindítani ott a Magyar-Afrika Társaság.
De főleg mezőgazdaságból élnek ott a helyiek.
Így van, mezőgazdaságból, igen, tehát ez a régió itt nagyon más nincsen, tehát mezőgazdaság, de az is inkább ugye a saját életnek a fenntartását és a családnak az ellátását szolgálja, meg nyilvánvaló, amit pluszban tudnak termelni, azt megpróbálják a helyi piacon eladni, vagy ugye kiállnak az út szélére, mondjuk az ananászukkal, mangójukkal, és azt próbálják eladni.
És az oktatás, az milyen helyzetben van ott Ugandában? Mennyire jellemző az, hogy járnak iskolába, egyáltalán kötelező-e ott az iskolába járás?
Kötelező az iskolába járás, de nagyon sok család a vallásból kiindulva, vagy a közösség mentalitásából kiindulva nem küldi el a gyerekeket iskolába. Tehát az írás és olvasás tudatlanság az nagyon magas. Az nagyon.
Olyan iskolákat is látunk, amik magániskolák, tehát fizetősek is, tehát aki megengedheti magának, el tudja küldeni magániskolába a gyermekét, de hát ez ugye azért a lakosságnak nagyon alacsony hányadát érinti. Olyan esetekkel is találkoztunk, mikor egészen banális okok miatt esnek ki a gyerekek az iskolából. Tehát nagyon gyakran kell, hogy segítsenek a család fenntartásában, tehát nagyon korán elkezdenek dolgozni. Tehát például, hogy a családnak van egy kis földje, akkor a gyerekek is be fognak segíteni nagyon korán már a föld megművelésébe, vagy a ház körüli munkák elvégzésébe, akár csak annyi, hogy vizet hordanak, vagy az állatokra vigyáznak, ugye teheneket szoktak tartani, meg csirkéket és kecskéket elsősorban. Tehát a gyerekeket nagyon hamar bevonják a család fenntartásába, és ez pedig gyakorlatilag ellehetetleníti számukra az iskolába járást. Ugyanakkor olyat is látunk, hogy találkoztunk egy olyan alapítvánnyal, amit egy afrikai, egy ugandai ember alapított, ami például egy nagyon érdekes kezdeményezésre épül. Itt a kezdeményezés alapja arról szólt, hogy amikor középiskolába kezdenek el járni a lányok, illetve megérkezik a menstruációs időszakuk, akkor nagyon sokan nem tudják, nem ismerik fel, hogy miről van szó. Tehát van egy ilyen alapvető tudatlanság. És úgy érzik, hogy ezek a havi tünetek, amivel jár a menstruáció, úgy gondolják, hogy ez számukra rendkívül kellemetlen, és hiszen nem tudnak mit csinálni vele, és emiatt kimaradnak az iskolából. És nagyon sok fiatal lány azért nem végzi el végül is a középiskolát, mert ezt annyira hátráltató tényezőnek érzi, hogy inkább nem megy el iskolába. Az alapítvány ilyen szempontból pedig arra épül, hogy önkéntesek által varnak tisztasági betéteket, amiket oda ajándékoznak ezeknek az embereknek, ezeknek a lányoknak, amit ezek ilyen újrahasznosíthatók, illetve mosható tisztasági betétekről beszélünk, amit utána ők maguknak tudnak mosni, tehát nem kerül pénzbe azt, hogy különböző betéteket vegyenek, hiszen nekik arra nincs pénzük, hogy havi szinten ilyen összegeket költsenek erre. És egy ilyen aprósággal el lehet érni, hogy elvégezzék a középiskolát. Tehát ezek olyan dolgok, amire az ember nem gondol, hogyha nem megy el, és nem találkozik vele, és nem beszélget a helyi emberekkel.
Ez tényleg hihetetlennek hangzik, hogy valaki ilyen okból nem végzi el az iskolát.
Így van, így van.
És gyakorlatilag ezek szerint egy ilyen egyszerűen meg lehet ezt oldani.
Így van, és nagyon nagyszerűnek tartom, hogy nem csak külföldi segítséggel történhetnek meg ezek a programok, vagy ezek az alapítványok. Tehát ezt az alapítványt, aki önkéntesek segítségével gyártja ezeket a mosható tisztasági betéteket, ezt egy ugandai állampolgár, egy ugandai férfi alapította. Jó, hozzá kell tenni, hogy ő tanult külföldön, de az a tény, hogy egymásnak is segítenek az ugandaiak. Tehát ők nem csak a külföldiektől várják el a segítséget, hanem van egyéni kezdeményező képességük és készítésük arra, hogy segítsenek a közösségeken. És én ezt egy nagyon, nagyon értékes dolognak tartom.
Mennyire jellemző egyébként, hogy most visszatérve ennek a férfinak a példájára, hogy elmennek külföldön tanulnak, és hazajönnek, és a külföldi tapasztalataikat próbálják ugandai körülmények közé ültetni.
Szerencsére ez jellemző. Ugyanakkor ez szintén ugye a gazdagabb réteget érinti, azt gondolom talán a felső 5%-át az ugandai lakosságnak. Hogyha több ilyen lehetőség lenne, azt gondolom, hogy az nagyon, nagyon erőteljesen elősegíteni az ország fejlődését. Ugye Magyarországon is vannak most olyan kezdeményezések, amik ezt célozzák, hogy segítséget nyújtunk a különböző szakemberek képzésében. egyetemi képzésekkel, főiskolai képzésekkel, és miután megkapták ezeket a képzéseket az afrikai országból érkező diákok, ők vissza tudnak menni, és otthon tudják ezeket alkalmazni. Ilyen kezdeményezések szerencsére egyre többen vannak, mert itt ugye mindig a legnagyobb akadály az az anyagi akadály, hiszen számukra eljutni Európába akár egyszer is egy álom gyakorlatilag. Nagyon kevés ember van, aki tényleg megengedheti ezt magának, hogy eljusson, és nagyon sokszor ilyenkor a család összekuporgatja az összes pénzét, hogy akár már a repjegyre pénze legyen, de az, hogy kifizessenek akár egy egyetemi képzést, az már megint elérhetetlen álom számukra.
Ilyen segítséget is nyújt az Afrika Magyar Társaság? Ilyen jellegűt?
Tervben van, folyanak az egyezkedések, illetve a kormánynak is vannak most ilyen irányú tervei, de amíg nincsenek erről tiszta, egyértelmű eredmények, arról addig én nem mernék erről többet mondani.
Mennyire fogadják be ilyenkor az átmenetileg ott tartózkodó orvosokat, vagy akár az Afrika Magyar Társaság tagjait, akik adományokat visznek? Sarolta?
Én úgy tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon vendégszeretőek. Tehát, hogy egyrészt ugye, hogy fehér emberként megérkezik az ember, ugye már az egy kicsit figyelem felkeltő, de például sosem éreztem ezt nyomasztónak, vagy olyan bántónak, tehát ők megtartják ezt a tisztes távolságot, és ezt mondjuk én személy szerint nagyon értékeltem. A gyerekek az egy más téma, tehát ők jönnek, ők megölelnek, ők ott énekelnek, táncolnak, tehát a gyerekek például nagyon-nagyon kedvesek, és nagyon örülnek egy színes ceruzának, nagyon örülnek egy cukorkának, tehát bármit, amit ad nekik az ember, is szívesen elfogadják, tehát nem érzik azt, hogy ez bántó vagy lekicsinlő lenne, hanem minden ilyennek nagyon örülnek, imádják, ha fotózzák őket, ugye nagyon sok gyerekről soha nem készül ugye otthon se családi fotó sem, és amikor az operatőrünk is, vagy kollégánk, aki profi fotós fotózta őket, hát mintha modellek lennének, úgy pózoltak a kamera előtt, de akik minket is vendégül láttak, vagy végig kísértek az utunkon, ők is tényleg nagyon vendégszeretőek voltak, és nagyon kedvesek voltak velünk. Minél többet meg akartak ugye mutatni az országukból, és egy pozitív élményt adni nekik. De magáról az ugandai emberekről én tényleg csak jót tudok mondani. Tehát mindenhol az a szeretet, amivel fogadtak minket, meg az a türelem, amit Dóra is kiemelt, hogy mikor megérkeztünk egyik nap az egyik kis egészségügyi központba, ahol aznap rendeltek az orvosok, ott is nem az volt, hogy be akartak tódulni az ajtón, vagy egyszerre többen bejönni, mindenki szépen kivárta a sort, és látszott a hála és a köszönet a tekintetükben mindenkinél. De hogyha csak este elmentünk egy szórakozó helyre, vagy elmentünk sétálni például Mbaléba, ott is a helyiek egy szórakozó helyen mindenhol nagyon kedvesen fogadtak minket, de nem éreztük azt, hogy ez túl sok lenne.
Nem tolakodó.
Nem, egyáltalán nem tolakodóak, és ez szerintem nagyon fontos. Meg ugye nyilván ők is szeretnék, hogy minél több turista érkezzen ugye az országba, tehát nekik is nagyon fontos az, hogy a külföldiekben egy pozitív kép alakuljon ki az országról, de én óriási élményekkel jöttem haza, tehát nagyon pozitív élményekkel voltak, lelkileg kicsit megterhelő pillanatok, amikor az orvosokkal voltam, és mondjuk egy 17 év körüli édesanyja behozta a maláriás kisgyerekét, akin látszott, hogy nagyon beteg, és 40 fokos láza volt, és látni azt, hogy az édesanyja ugye nem tudja, amit Dóra is kiemelt, hogy például a lázát hogyan csillapítsa, és hogy úgy olyan normálisnak gondolta az, hogy az ő 2-3 éves gyereke maláriás, és nagyon rosszul van. Tehát, hogy ez néha lelkileg számomra kicsit nehéz pillanat volt, mikor ilyeneket láttam, és ugye próbáltunk segíteni, próbáltuk neki elmagyarázni, és csak bíztunk benne, és este, mikor leültünk, beszéltünk arról, hogy reméljük, hogy megfogadta a tanácsokat, és beadta azokat a gyógyszereket, amiket adtunk, és a kisgyerek le is tudta nyelni. Tehát, hogy voltak ilyen gondolatok, de azt is látni, hogy egy orvosmisszió mennyit tud segíteni a helyieken, ez hihetetlen. Ugye sokan ezt szkeptikusan fogadják, és azt mondják, hogy miért gondoljuk azt, hogy egy hónapos orvosmisszióval itt meg tudunk változtatni egy ország életét. Biztos nem tudunk megváltoztatni egy orvosmisszióval, de hogyha valahol nem kezdjük el, akkor semmilyen változást nem tudunk hozni egy ország vagy egy közösség életében, és szerintem már ez a fejlődési folyamat, amit a társaságnál lehet látni, hogy már volt 11 orvos misszió 3 Ugandában, és most már egy egészségügyi központot is létre tudunk hozni, és ott van az a mintafarm, ahol a helyieket tudjuk oktatni. Szerintem ez már önmagában egy olyan változást tud okozni, ami szerintem minden pessimista embernek a gondolatát el tudja űzni. Tehát, hogyha valahol elkezdünk egy változást, és hiszünk benne, és mindent megteszünk érte, akkor én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb ennek van eredménye. És Ugandában ezt látjuk, hogy van eredménye.
Patai Dóra, miért gondolta úgy, hogy csatlakoznia kell egy ilyen orvosmisszióhoz? Miért pont Ugandába, el kéne menni Afrikába gyógyítani?
A Magyar Afrika Társaság volt az, akit én választottam elsődlegesen. Ugye Magyarországon több olyan civil szervezet van, aki Afrikával foglalkozik, de a Magyar Afrika Társaságnak a tevékenységét láttam a legszéles körűbbnek. Ugye, hiszen ők nagyon sok országban vannak jelen és voltak jelen az elmúlt időszakban.
De mi az, ami miatt úgy érezte, hogy Afrika hívja, és oda kell mennie tevékenykedni, és ott kell jótékonykodni és segíteni?
Ez nálam már egy gyerekkori álom igazából. Én kicsikorom óta azt tűztem ki magam elé, hogy én majd misszionáros orvos leszek, és aztán, amikor közeledt az egyetem ideje, még mindig ez a vágyam megmarad, de kiszámoltam, hogy mennyi idő, amíg elvégzem az orvos egyetemet, és én nagyon türelmetlen alkat voltam. Akkor is, és most is, és kiszámoltam, hogy szerintem egy egészségügyi főiskolai kar, ami most már ugye egyetemi kar lett, de azt gondoltam, hogy a 4 év az bőven elég, és majd én utána fejest ugrok a fejlődő országokba. Természetesen, amikor elvégeztem a gyógytornász képzést, akkor utána rájöttem, hogy hát orvosokra van elsődlegesen szükség, és ápolókra, és a gyógytorna az már luxus ezekben az országokban. És amikor erre a pontra elérkeztem, akkor jöttem arra rá, hogy lehet, hogy nem mint gyógytornász fogok tudni a legtöbbet segíteni, hanem mint egészségügyi menedzser vagy egészségügyi szakértő. És ezek után elkezdtem továbbképezni magamat, és most érkezett el az idő ez év tavaszán, hogy tényleg élesben is kipróbáljam a szerzett tudásomat és képességeimet.
Megértek ezek az álmok? Hát mind az valóra vált, mint elképzelt, vagy még tovább is szárnyaltak?
Én nagyon nehéz elmondani azt, hogy milyen érzés az, hogy itt vagyok ennyi idősen, és egy olyan álom, amit nagyon régóta dédelgetek, tehát kisgyerekkorom óta dédelgetek, az most valóra válik. Ez egy fantasztikus érzés, és én nagyon kívánom másoknak is, hogy átéljék ezt.
Az elmúlt percekben Patai Dorottyát, az Afrika Magyar Társaság civil és humanitárius ügyek igazgatóját, valamint Szijjártó Sarolta jószolgálati nagykövetet hallották. Az ő nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.